Közép-Európát ajánlotta az indiai befektetők figyelmébe Orbán Viktor Új-Delhiben. Az utolsó pillanatban állapodtak meg, Obama aláírásával egyelőre elhárult az amerikai államcsőd veszélye. Országszerte 30 helyen tartottak bemutatókat az újraélesztés európai napján. Jó napot kívánok! Ígéretes, a befektetőknek jó lehetőségeket tartogató régióként ajánlotta Közép-Európát indiai hallgatósága figyelmébe Orbán Viktor miniszterelnök Új-Delhiben. A kormányfő úgy fogalmazott, Közép-Európa már túl van a válságon, sikeresen megújult, ezért a világ második legnépesebb országa számára ez a térség logisztikai szempontból valószínűleg a legjobb hely a hatalmas Európai Uniós piac eléréséhez.
India a világ második legnépesebb és a hetedik legnagyobb állama. Az ország méretét jól jelzi, hogy csak itt Új-Delhiben több mint 22 millióan élnek. A magyar delegáció Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a keleti nyitás részeként látogatott el a dél-ázsiai országba, amelynek gazdasága évi 5%-os növekedést produkál.
Orbán Viktort ünnepélyes katonai tiszteletadással fogadta Új-Delhiben Manmohan Singh, indiai miniszterelnök, majd megkoszorúzták Mahatma Gandhi, az indiai függetlenség vezéralakjának emlékhelyét. Nem egy egyszerű protokoll látogatásra érkezett Indiába a magyar küldöttség, ezt már egy angol nyelvű előadásában mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök a befektetők figyelmébe ajánlotta a közép-európai térséget, és úgy fogalmazott, Közép-Európa kész együttműködni a világ egyik legversenyképesebb gazdaságával. A Magyarországot is magába foglaló Közép-Európa, a kontinens egy jelentős, nagy lélekszámú és ígéretes kilátásokkal rendelkező területe, és Európa legnagyobb növekedési lehetősége is e régióban rejlik. Ráadásul Közép-Európa már túl van a válságon, sikeresen megújult, emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor Új-Delhiben találkozik Pranab Mukherjee indiai államfővel is, majd délután előadást tart a Magyar-Indiai Üzleti Fórumon.
A keleti nyitás politikájának az a célja, hogy Magyarország olyan államokkal működjön együtt, ahol folyamatosan nő a gazdaság. A gazdasági válság végével, ahogy azt a kormány már többször megfogalmazta, Magyarország erős szövetségesekkel a háta mögött dolgozhat a kialakult új gazdasági világrendben. A híradót Mészáros László tudósította Új-Delhiből.
Senki sem támogatta felszólalásában Rui Tavares álláspontját az Európai Rendőrakadémia elhelyezésének kérdésében. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának csütörtöki brüsszeli ülésén. A zöldpárti portugál képviselő előzőleg levelet írt a bizottság elnökéhez és koordinátoraihoz. Ebben úgy vélekedett, hogy a rendőrakadémia Budapestre költöztetése, ami mellett a múlt héten állást foglaltak az EU országok belügyminiszterei, ellentmondana az EP azon határozatának, amely elmarasztalná Magyarországot az alapvető jogok helyzetét illetően. Ma tartják a szegénység elleni küzdelem világnapját, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a szegények problémájára. Magyarországon a szegénység szempontjából legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekek, az idősek, az alacsony iskolázottságúak, a kistelepüléseken élők, a romák, a betegek és a fogyatékkal élők. Az ENSZ gyermekalapjának magyar bizottsága például arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon minden második gyermek nélkülöz valamilyen szempontból. Az MSZP szerint a kormány nem a szegénység, hanem a szegények ellen küzd. A Jobbik közleményében azt írta, az elmúlt évek kormányainak ígéretei ellenére a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lettek. A KDNP a gyermekek és a gyermekeket nevelő családok megsegítését tartja a legfontosabb feladatnak a szegénység elleni küzdelem során. A kisebbik kormánypárt szerint ezt szolgálja a családi adókedvezmény rendszerének kibővítése, a rezsicsökkentés, a devizahitelesek megsegítése, illetve ezért kívánják bevezetni a családi csődgondnok intézményét is. Magyarország jobban teljesít a szegénység elleni küzdelemben, erről beszélt a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella az elmúlt évek intézkedései közül kiemelte, hogy csökken a családok adóterhelése, kevesebbet kell fizetni a rezsiért, a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően többet érnek a nyugdíjak és a fizetések, több pénzt jut a rászoruló gyermekek étkezési támogatására, és egyre többen élnek segély helyett munkából.
Ugye a szegénység ellen itt Magyarországon a családok terheinek a csökkentésével, a segély helyett munkával, a bérek és a nyugdíjak értékének megőrzésével lehet küzdeni. Az elmúlt 3 év intézkedéseit tekintve Magyarország mindezeken a területeken egyértelműen jobban teljesít.
Gyurcsány Ferenc örök életében hülyeségeket beszélt, így reagált Puk László, az MSZP egykori pénztárnoka, a volt miniszterelnök hétfői kijelentésére. Gyurcsány Ferenc egy rendezvényen úgy fogalmazott, jobb, ha nem tudjuk, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez, amikor ő pártelnök volt. Gyurcsány Ferenc azóta nem részletezte, mire gondolt, pedig az MSZP több politikusa szerint neki kellene elárulnia.
Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Igen.
Jobb, ha nem tudjuk. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez az elnöksége alatt. A Demokratikus Koalíció elnöke hétfő este a budapesti sajtóházban beszélt erről, amikor arról kérdezték, az MSZP kapna-e európai pénzeket, ha egy időben lennének az országgyűlési és az európai parlamenti választások, akkor így válaszolt.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Tőle kérdezem meg. Következő kérdés.
Az MSZP elnöke Mesterházi Attila kedden csak ennyit mondott Gyurcsány Ferenc kijelentéséről. Kerestük az MSZP 19 megyei elnökét, hogy ők tudnak-e azokról a pénzekről, amikről Gyurcsány Ferenc beszélt. Csak a Veszprém megyei elnök nyilatkozott. Gőgös Zoltán azt mondta, az MSZP-nek vannak támogatói, de ennek is megvannak a törvényi keretei.
Sem itt a megyében, sem országosan, semmi egyébről nem tudok, és szerintem nincs is. De azt gondolom, hogy ha korábbi elnök ilyet kijelentést tesz, akkor azt tudja, miért mondta, azt őtőle kell megkérdezni, hogy mire alapozza ezt a véleményét.
Gyurcsány Ferenc örök életében hülyeségeket beszélt. Ezt nyilatkozta az MSZP akkori pénztárnoka a Pécs Ma hírportálnak. Puk László azt mondta, nem tud olyanról, hogy tiltott finanszírozás történt volna. Szerinte Gyurcsány Ferenc írta alá a mérleget, ha bármi szabálytalanság volt, utána tudott volna nézni.
Ő kezelt valami pénzt, kérdezd meg, hova tette, mit csinált vele. Nálunk biztos, hogy nincs, pelet jön a Jókaütze székházba, pincét a padlás, nincs ott.
A szocialista Szanyi Tibor az estében visszautasította, hogy titkolni valója lenne a pártnak. Gyurcsány Ferenc pártelnökségének idejéről azt mondta, arról őt kell kérdezni.
És miért fogadt engem egy másik pártnak az elnökére? Bocsánat, lezártuk vele a viszonyt. Jó napot kívánok, kéz!
Azért vált ki Gyurcsány Ferenc az MSZP-ből, mert nem voltak átláthatóak a viszonyok. Erről beszélt Kerék Bárci Szabolcs, Gyurcsány Ferenc jelenlegi pártjának politikusa.
A Demokratikus Koalíció tudomásom szerint részben azért jött létre, vagy jó részt azért jött létre, mert azokkal a viszonyokkal, amelyeket több ízben érintett Gyurcsány Ferenc korábban, szocialista párton belül viszonyokkal nem tudott mit kezdeni, nem tudott megegyezni a párton belül azokkal, akik ott maradtak az MSZP-ben.
Gyurcsány Ferenc egyelőre nem részletezte, hogy az elnöksége alatt honnan vándorolt pénz az MSZP-hez, amiről, ahogy mondta, jobb, ha nem tudjuk.
Vádat emelt Biszku Béla ellen a fővárosi főügyészség. Az 56-os forradalom utáni megtorlások egyik irányítójának tartott Biszku Bélát többek között háborús büntet vádjával állítják bíróság elé. A most 92 éves egykori belügyminiszter akár életfogytig tartó fegyházbüntetésre is számíthat.
A budapesti nyomozó ügyészség tavaly szeptemberben a Jobbik feljelentése alapján indított büntetőeljárást Biszku Béla ellen. Háborús büntettel gyanúsították meg. A főügyészség most vádat emelt ellene.
A volt belügyminiszterrel szemben a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló genfi egyezményben meghatározott súlyos jogsértésnek minősülő, felbújtóként, aljas indokból és célból több emberen elkövetett emberöléssel, valamint más bűncselekményekkel megvalósított háborús büntet miatt emeltünk vádat.
A vádirat szerint Biszku Béla 1956. december 3-án az MSZNP ideiglenes központi vezetőségének ülésén a karhatalom bevetését szorgalmazta a békés tüntetők ellen. Ibolya Tibor, megbízott fővárosi főügyész korában azt mondta, Biszku felszólalása gyakorlatilag tűzparancs volt a karhatalmisták számára.
Biszku Béla ebben a felszólalásában határozottan amellett foglalt állást, hogy a karhatalmat az eddigieknél jóval erőteljesebben igénybe kell venni, mert ez a további pártépítő munkának a záloga és a kettős hatalommal való leszámolásnak a az eszközet.
Biszku Béla felszólalása után három nappal a karhatalmisták Budapesten a Nyugati pályaudvarnál a tüntetők közé lőttek, ami három ember halálát okozta. Két nap múlva Salgótarjánban lőttek a tömegbe. Itt 46 ember halt meg.
Bízom benne, hogy meg fogja kapni a méltó büntetését, és én nem kívánom a halálat, hanem azt kérem, hogy olyan büntetést kapjon, hogy börtönben töltse le a hátralévő életét.
Biszku Béla a forradalom után tagja lett a legszűkebb pártvezetői körnek. A történészek a megtorlások egyik irányítójának tartják.
Biszku Béla Kádár János mellett az 1956-os megtorlások az egyik fő felelőse, hiszen abban az időszakban jogszabályok, jogintézmények nem korlátozták a hatalmát, közvetlen utasításokat adhatott megtorlásokra, emberek megveretésére, törvénytelen letartóztatására.
Béla kihallgatásain tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Ügyvédje arra hivatkozva, hogy még nem kapták készhez a vádiratot, nem nyilatkozott. Ha a bíróság elítéli, a most 92 éves egykori belügyminiszter életfogytig tartó fegyházbüntetésre számíthat. Jelenleg lakhelye agyási tilalomban érvényben vele szemben.
A Jobbik szerint a párt több éves következetes és kemény munkájának köszönhető, hogy vádiratot nyújtott be az ügyészség Biszku Béla ellen. Szilágyi György, a párt képviselője a vádemelés után azt mondta, ezután is mindent megtesznek azért, hogy azok a bűnösök, akik 1956 szabadságharcát vérbefojtották, illetve az utána következő megtorlásokat levezényelték vagy végrehajtották, elnyerjék méltó büntetésüket. A Nemzeti Média és Hírközlési Biztos, valamint a BRFK és több civil szervezet támogatásával indul próba útjára egy internetes megfélemlítés elleni program, jelentette be Bodovics Jenő. A média biztos elmondta, világszerte egyre gyakrabban hallani egyre súlyosabb eseteket az internetes megfélemlítésre, főként az iskoláskorúak körében. Sok fiatal ugyanis nincs tisztában az internet felületeken, közösségi portálokon megosztott tartalmaik esetleges másokra gyakorolt hatásával. Erre és a megelőzésre hívja fel a figyelmet és kínál megoldást egy közhasznú alapítvány programja, amelyet most két fővárosi iskolában tesztelnek.
A megelőzés célját szolgálóan a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány beindítja a megfélemlítés elleni programját, a megelőzés és a társadalmi tudat alakítása érdekében. Ezt kívánja támogatni a Média és Hírközlési Biztos. A program első része az iskolai és cyber megfélemlítésre fókuszálva.
Barack Obama amerikai elnök hajnalban aláírta azt a törvényt, amely az adósságplafon megemelésével elhárítja az államcsőd kialakulásának veszélyét és feloldja a szövetségi kormány részleges bénultságát. A kongresszus két háza szerda éjjel az utolsó órákban hagyta jóvá a kompromisszumos megállapodást. Ha a képviselők nem állapodtak volna meg az adósságplafon megemeléséről, akkor történetében először az Egyesült Államok technikailag csődbe jutott volna.
Az amerikai szenátus vezetői helyi idő szerint szerdán délben jelentették be, hogy megszületett a vezető pártok közötti megállapodás. Az alku értelmében január 15-ig meghosszabbítják a kormányzat finanszírozását, február 7-ig pedig megemelik az adósságplafont. A republikánusok és a demokraták közös bizottságot is létrehoznak, amelynek december 13-áig kell kidolgoznia a következő pénzügyi évre szóló költségvetést. A kongresszus két háza az utolsó pillanatban fogadta el a válsághelyzetet feloldó törvénytervezetet. Ha ezt nem tették volna meg, a pénzügyminisztérium szerint az Egyesült Államok technikailag csődbe ment volna. Ennek pedig elemzők szerint beláthatatlan következményei lettek volna a globális gazdaságra nézve is. Barack Obama amerikai elnök még aznap este bejelentette, amint az asztalára kerül a jogszabály, haladéktalanul aláírja azt. Ezután azonnal újraindulhat a szövetségi kormányzás, és megszűnik a bizonytalanság, amely a gazdaságunkra és az amerikaiakra nehezedett az utóbbi hetekben, mondta az elnök, aki a megállapodással jelentős sikert könyvelhet el magának. Az Obamacare-ként emlegetett egészségügyi reformtörvényén, amely legkevesebb 30 millió korábban nem biztosított amerikaira terjesztenék ki az ellátást, végül nem hajtott végre jelentős módosítást a kongresszus. A válsághelyzet elhárulásával, vagy több elemző szerint februárra halasztásával, több mint két hétig tartó leállás után ma több százezer közalkalmazott térhet vissza kényszerszabadságáról, a finanszírozás hiánya miatt leállt szövetségi intézményekben pedig újraindulhat a munka. A megállapodás hírére az amerikai és nemzetközi piacok is pozitívan reagáltak. A pénzügyi politikai válság azonban elemzők szerint legkevesebb 24 milliárd dollár veszteséget okozott az Egyesült Államoknak, és az amerikai gazdaság lelassulását eredményezte.
Vége lehet a svájci banktitok sok évtizednyi sérthetetlenségének. Svájc ugyanis csatlakozott a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, vagyis az OECD adózási egyezményéhez. Ez kezdetben csak korlátozott lesz. Svájc ugyanis nem fog automatikusan adózási adatokat megosztani más hatóságokkal, de konkrét megkeresésekre minden adatot átad. Az egyezményhez való csatlakozást még ratifikálni kell, ami akár egy-másfél évig is tarthat, különösen, ha népszavazást kell tartani az ügyben. Évente több mint 5000-en halnak meg hirtelen szívmegállás következtében Magyarországon. Többségük az időben megkezdett újraélesztéssel megmenthető lenne. Az újraélesztés európai napján országszerte csaknem 30 helyen mutatták meg, mi a teendő, ha valaki összeesik az utcán.
Hajnalban 3-kor felébredtem, szólt a szívem.
Egy hete állt meg a 48 éves Bangó Zsolt szíve az éjszaka közepén, a mentők élesztették újra.
Felébredtem, kinyitottam a szememet, mondom, élek. Vissza. Visszajöttem az életbe vissza megint.
Magyarországon évente több mint 5000-en halnak meg hirtelen szívmegállás miatt. Többségüket, ha időben megkapnák a segítséget, meg lehetne menteni. Az orvosok szerint, ha 4 percen belül megkezdik az újraélesztést, akár 60%-kal is nőhet a túlélés esélye.
Ilyenkor a betegnek az agya hamarabb kap oxigént, és így valószínűbb, hogy nem csak a keringés és a légzés tér vissza, hanem az agyi funkciók is. Tehát nem csupán életben marad a beteg, hanem minőségi életet fog élni az újraélesztés után is.
Ez az a mozdulat, amivel életet menthet az utca embere is. Több helyen is megmutatták a helyes technikát.
Valami rém lett az agyamba, de viszont mindig zavarba jönnék egy ilyen helyzettől, és úgy örültem, hogy találkozhattunk. Mert most tudom a sorrendet, és nem jövök zavarba. És ha a helyzet van, akkor tudok segíteni.
Szakemberek szerint az emberek többsége fél elkezdeni a szívmasszást, ezen szeretnének változtatni.
A semminél minden több. Lehet, hogy nem jól csináljuk az újraélesztést, lehet, hogy nem tökéletes az a folyamat, amit mi véghez viszünk. Ettől függetlenül még mindig többet teszünk egy ilyen esetben, mint ha semmit nem tennénk.
Az Európai Újraélesztési Napon csaknem 30 helyen mutatták meg, hogyan kell helyesen újraéleszteni. Magyarországon egyébként törvény is előírja, hogy mindenki köteles a tőle elvárható módon segítséget nyújtani.
Sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 16 óra 20 perckor jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. A szabadság napja. Október 23-án is együtt a közmédia csatornáin.
Jó napot kívánok! Várhatóan külföldi szakember lesz a magyar labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya.
A szerdai sajtótájékoztatón az MLS elnöke egyértelművé tette, hogy jelenleg kizárólag külföldi szövetségi kapitányban gondolkoznak, mert jó és fiatal, ambiciózus szakemberek vannak ugyan itthon is, ám a célok eléréséhez ennél sokkal többre van szükség.
Nem látunk egyenlőre olyan magyar edzőt, akire rámernénk bízni a következő időszakban a válogatottat, de ettől még előkerülhet, tehát nincs egy olyan döntésünk, hogy csak külföldi lehet, de most potenciális jelöltek, azok külföldiek.
Nyilasi Tibor is hasonló véleményen van, sőt az utánpótlásban is szívesen fogadnak külföldi segítséget.
Azért az nem igaz, hogy itt mindenki rossz, meg mindenki gyenge és nincsenek tehetségeink, de valamiért a tehetségeknek a kiemelése, foglalkoztatása, minőségi játékossá való képzése az elakad. Ha jönnek külföldi, vagy jön külföldi esetleg kolléga, aki besegíti a munkába, importálni kell a tudást, ez nem szégyen. Természetesen a magyar hagyományokat nem elveszítünk.
Jelenleg 7-8 külföldi név szerepel a listán, a tárgyalások megkezdődtek, de az MLS nem szeretne elhamarkodott döntést hozni.
A magyar labdarúgó válogatott 13 helyet visszacsúszva jelenleg a 43. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos rangsorában, amelyet Németország vezet. 4 fordulót kellett várni arra, hogy megszerezze első győzelmét a Kaposvár a férfi kosárlabda bajnokságban.
A meccset a hármas szám bűvöletében rendezték meg, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Szécsi Zoltán szeme láttára a három kör után veretlen kékmezes házberény a három vereséggel nyitó Kaposvár otthonába látogatott. A vendégeknek a jó idény kezdet ellenére össze kellett kapniuk magukat, hiszen első idegenbeli meccsüket játszották a bajnokságban. A nyeretlen hazaiaknak pedig érthetően kellett a győzelem, és az első negyedben kiharcolt 8 pontos vezetésüket mindvégig meg is tudták tartani. A 24 pontos és támadó lepattanózásban is kimagaslót nyújtó Hendlein Roland és társai végül megszerezték a győzelmet. 81-72-re győztek, és elmozdultak a tabella utolsó előtti helyéről.
A női kézilabda bajnokságban a Ferencváros a Debrecen csapatát fogadta.
Érezhetően sokat kivett a Ferencváros női kézilabda csapatából a vasárnapi Podgorica elleni győzelemmel végződött BL csoportmérkőzés. A zöldmezes FTC meglehetősen tompán kezdte a Debrecen elleni bajnokit a Népligetben. Steinbach és Szamoránszki azért húzta a hazaiak szekerét, a hajdúságiaknál Sopronyi nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A 18-15-ös félidő után a Fradi végül megrázta magát és padlóra küldte a Debrecent, a végeredmény 37-26 lett.
Mérkőzés, 2 gól, rengeteg kimaradt helyzet. A brazil bajnokság első 2 helyezettje, ha nehezen is, de hozta a kötelezőt.
Az utóbbi hetek gyengébb teljesítménye után a kékmezes Grêmio javított a brazil labdarúgó bajnokságban. A hazaiak végig irányítottak a Corinthians elleni összecsapáson, ám végül csak 1 góllal diadalmaskodtak. A 3 pontot érő találat Hernán Barcos nevéhez fűződik, aki parádés egyéni megmozdulása végén lőtte a labdát Cassio kapujába. A Grêmio csatára a hajrában ismét betalálhatott volna, ám ezúttal a vendégek kapusa hárított. A Grêmio sikerével újra a második a pontvadászatban, de nem tudott közelebb férkőzni az illovas Cruzeirohoz, miután a fehérmezes Belo Horizontei együttes kiszenvedte a győzelmet a Fluminense ellen. Borges 18. percben szerzett gólja eldöntötte a találkozót, hiába rúghatott volna több gólt is a narancsmezes vendégcsapat. A Cruzeiro 10 pontos előnnyel vezeti a brazil bajnokságot a Grêmio előtt.
Sporthírekkel legközelebb 18 óra 25 perckor a Dunán, majd este 8-kor az M1-en jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Az ország legnagyobb részén gyönyörűen süt a nap, és most már a délkeleti megyék fölött is elkezdett vékonyodni, szakadozni a felhőtakaró. A tegnapi esős időt okozó ciklon felhőzete egyre távolabb került tőlünk. A ciklon középpontja holnap például már a Fekete-tenger fölött lesz. A nyomában kialakult északnyugati áramlás azonban még holnap is alakítja majd időjárásunkat. Az áramlás inkább csak a hétvégén kezd el délnyugatiba, délibe fordulni. Az előttünk álló délután ennek megfelelően változóan felhős lesz az ég, de több órára kisüt a nap. Keleten még zártabb maradhat a felhőtakaró, de számottevő csapadék már ott sem valószínű. Majd a délután második felében északnyugaton jelennek meg felhők. Szeles lesz viszont a délután, hiszen többfelé megerősödhet még az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet 15 fok körül alakul, egy kicsit talán fölötte. Éjszaka sem áll le teljesen a szél, kezdetben viszonylag kevés lesz a felhő, majd hajnaltól északnyugat-észak felől felhő hőzetnövekedés kezdődik, és ott már előfordulhat záporeső. 5 és 10 fok között alakul általában a hőmérséklet éjjel, de délnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap a Dunántúlon délelőtt lesz a több felhő, és délelőtt még elsősorban a Dunántúl déli felén alakulhatnak ki záporok. Délután egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. Még mindig erős lehet az északnyugati szél, és a hőmérséklet 17-18 fok körül alakul. A középső és keleti ország részben felhő átvonulásokra, köztük pedig néhány órás napsütésre számíthatunk, elszórt záporok kialakulására van esély. Elsősorban a középső megyékben erősödhet meg az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a maihoz képest. Szombaton már egy picit csendesebb lesz a légmozgás, csak időnként élénkül meg a délnyugatira forduló szél. A hajnali ködök feloszlását követően viszont többé-kevésbé napos időre van kilátás. Vasárnap is megjelenhetnek a ködfoltok hajnalban, viszonylag lassan oszlanak majd ezek fel. Hétfőtől viszont már nedvesebb levegő is érkezik, ekkor esőre is kilátás van. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!